Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Országosan 268 oktatási intézmény érintett a csütörtök reggeli bombafenyegetésben. Ebből 245 budapesti, 23 pedig vidéki iskola. Jelentette ki a 11 óra 30-as adatok alapján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára rendkívüli sajtótájékoztatóján Budapesten. Rétvári Bence elmondta, minden budapesti tankerületben, illetve az ország összes tankerületeinek több mint harmadába érkezett ilyen fenyegetés. Megjegyezte, az utóbbi időben a Nyugat-Európában végrehajtott merényletek miatt azonban minden bejelentést komolyan kell venni és ki kell vizsgálni. Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, minden magyar diák és tanár biztonságban érezheti magát, nincs ok pánikra. Magyarországon a diákok és a tanáraik is biztonságban vannak. A rendőrség és a szolgálatok minden szükséges lépést megtesznek ennek érdekében, ugyanakkor minden ilyen fenyegetés csak újabb megerősítés arra nézve, hogy a nyomásgyakorlás ellenére ragaszkodni kell ahhoz, hogy illetéktelenek ne léphessenek be az ország területére. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető sajtótájékoztatóján a fővárosi és vidéki iskolákat érintő bombariadóval kapcsolatban feltett újságírói kérdésre válaszolva aláhúzta, a kormány minden ember biztonságát megvédi Magyarországon. Továbbra is fennáll Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök magyarországi meghívása. A Nemzetközi Büntetőbíróság ellene kiadott elfogató parancsa ugyanis csak politikailag motivált döntés, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az izraeli kollégájával közösen tartott sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva kiemelte. Az izraeli miniszterelnök magyarországi meghívása továbbra is áll, ennek kapcsán pedig elítélte a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsát Benjamin Netanyahu ellen. A kormány stratégiai fontosságú ágazatként kezeli a jelenleg mintegy 145 ezer embernek munkát adó élelmiszeripart. Az ágazatban az elmúlt 10 évben 287 nagy beruházást hajtottak végre 1400 milliárd forint értékben, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Hungerit ZRT beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a hazai élelmiszeripari cég 35 milliárd forint értékben új, automatizált csirkevágó és feldolgozó üzemet hoz létre Szentesen, amely projektet az állam 9 milliárd forinttal támogatja, így segítve elő 50 új munkahely létrejöttét, illetve az üzem kapacitásának megduplázását. Magyarországnak több szempontból is fontos érdeke, hogy működjön a gázai tűzszüneti és túszmegállapodás, amely jelentősen javítja az egész világ és benne Európa biztonsági helyzetét, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az izraeli kollégájával, Gideon Szárral közös sajtóértekezletén, hogy az eseményeknek a Közel-Keleten igen súlyos kihatásuk van a globális biztonságra is, és ezért Magyarország üdvözli a tűzszünetről és a túszok kiszabadításáról szóló megegyezést Izrael és a Hamász között, amely az egész világ és benne Európa biztonsági helyzetét is javítja. idén is meghirdeti a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága és a Rákóczi Szövetség a diaszpóra programot. Jelentkezni csütörtöktől lehet. Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján felidézte, hogy a program 2016-ban indult, a Rákóczi Szövetség pedig évtizedek óta dolgozik a magyar nemzetért, kiemelkedő munkát végezve. Hozzátette, programjaikra, amelyekre jelentkezni január 23-ától lehet, a 10 és 25 év közötti fiatalokat várják, azokat, akik a magyar nemzet építőkövei lesznek azokon a helyeken, ahol élnek. Végül az időjárásról. Erősen felhős vagy borult, helyenként ködös idő várható, majd északnyugat felül elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet. A délnyugati, déli, illetve keleti tájakon eső, záporeső előfordulhat, de hajnalra a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északnyugati szelet helyenként élénklökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 3 és 11 fok között valószínű. Északkeleten lesz a hidegebb. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás. Oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Balassi Bálint szerelmes verseit hallhatják Bánfi György előadásában. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Ez világ sem kell már nekem nálad nélkül, szép szerelmem. Ki állasz most én mellettem, egészséggel, édes lelkem. Én bús szívem vidámsága, lelkem édes kívánsága, te vagy minden boldogsága. Veled Isten áldomása. Én drága látos palotám, jó illatú piros rózsám, gyönyörű szép kis violám, él sokáig, szép Júliám. Feltámad a napom fénye, szemüldek fekete széne, két szemem világos fénye, él, él életem reménye. Szerelmedben meggyúlt szívem, csak tégedet óhajt lelkem. Én szívem, lelkem, szerelmem, idvez légy, én fejedelmem. Júliámra hogy találék, örömemben így köszenék, térdet fejet neki hajték, kin ő csak elmosolodék.
Thank you.
Júlia, két szemem, oldhatatlan szenem, véghetetlen szerelmem. Júlia, víg kedvem, s néha nagy keservem, örömem és gyötrelmem. Júlia, életem, egyetlen egy lelkem, ki egyedül bír velem. Júlia, az lelkem, mikoron szól nekem, szerelem beszél velem. Júlia, ha rám néz, azonnal eszem vész, mert szerelem néz engem. Júlia, hol alszik, még az is úgy tetszik, hogy ott nyugszik szerelem. Ő tüzes lelkemnek, fájdalmas szívemnek kívánt jó orvossága. Ő szemem világa, árnéktartó ága, jó szerencsés csillaga. Ő, kinek kívüle ez világ szépsége nem kell, sem vígassága. Vagy áll, ül, nevet, sír, örül, levelet ír, szerelem is azt teszi. Vagy mulat, énekel, vagy sétál, alás fel, szerelem azt míveli, mert mint jó barátját, Vénusz asszony fiát kezem fogva viseli. A paradicsomba termett szép új rózsa, dicsőséges orcája. Testszín ruhájába, aki őtet látja, szép Vénusznak alítja. Új formában illik, mint nap, úgy tündöklik, gyöngy között fényes haja. Duna lefoltába rugaszkodott sajka, mely sebességgel mégyen, táncát ő úgy járja. Merőn áll dereka, mintha csúszna sík jégen, valahova lépik, sok szemek kísérik csudálván, jár mely szépen. Midőn néha terül, vagy mellettem kerül, szoknyája elterjedvén, szerelmével belül veszen akkor körül, engemet felgerjesztvén. Udvari jó módját látván, érzem kínját, keservesen ránézvén. Akkor az én dolgom azonképpen vagyon, az, mint az bölcsök írják, hogy egy kárhozottnak pokolban nagy kányák szűvét rágják, szaggatják, de nem fogyathatják, noha ráktor rágják, mert nőttön nőni látják. Én szűvemet is így, mikor én hozzám víg, ő nevelten neveli, de viszont, mint kánya, ő kegyetlen kínja, rágja, szaggatja, eszi, én állapotomat, mint egy kárhozatot, oly keservessé teszi. Dolga mind egyenlő, szerelemmel egy ő, csak erkölcse különböz. Kegyes a szerelem, s Júlia kegyetlen, engem halálra üldöz. Szerelem mely édes, Júlia oly mérges, mert engem csak ver földhöz. Most adá virágom nekem bokrétáját, magához hasonló szerelmes virágát, kiben violáját kötötte, rózsáját. Úgy tetszik, hogy értem ebből ő akaratját. Viola szép színe mutatja hívségét, rózsa piros volta hozzám nagy szerelmét, fehér rózsa penig mondja tiszta éltét. Nézze, mint mutatja bölcs és eszes elméjét. De látom, hogy ebben nem csak azt jelenti, hanem viszont, hogy én is oly legyek, kéri. Hív, tiszta, szerelmes legyen szívem, inti, az, mint hogy ő magát is mondja hozzám lenni. Azért ez bokrétát én édes szerelmem megszolgálom, s egészségedért viselem. Mit parancsolsz vele nekem, így jól értem. Higgyed, te helyetted nem kell senki más nekem. De te ne kövessed ez bokoréta dolgát, ki noha most így szép, de estve elhervad, virágja mind elhull, csak a töve marad. Légy állandó hozzám végig, mint én te hozzád. Gondol, mi közöttünk való kötelezést, ne szerezzen senki mi közöttünk eszvészt, mert bánja az Isten fogadás szegését, bünteti heában, aki veszi szent nevét. 1500 és 78 esztendőben, egy szerelmes helyen, hogy volnék rejtökben, az adá virágát akkor én kezembe, kit Istentől kérek gyakran könyörgésemben. Bizonnyal esmérem rajtam most erejét, szívemben felgyulladt szerelemnek tüzét, sebessen égését, ki tűrök naponként egy szép víg kegyesért. Annak személyének drága ékessége szabadságomot már magamtól elvette, rabságra vetette, kínlódom érette, vette is eszébe. Látja szerelmemet, hozzáhívségemet, azt jelenti, hogy ő sem gyűlöl engemet, de azért éltemet szüntelen kínozza bűntelen fejemet. Akaratomban ő semmit megmívelni nem akar, én nekem semmiben engedni, sőt, lelkem rontani igyekezik, jó voltomért megútálni. Semmi azért nekem világban már éltem. Két szememnél több sincs, ki sirasson engem. Ó, én szegény fejem, magamot mint veszteim, mire jut a ügyem? Szívem nyughatatlan titkon ő magában, bú miatt gyötrődik fáradt bánatjában, nagy kénvallásában emésztetik, mint fa tűztül sebes lángban. Ím sok példát halván, mint vesztém enmagam, tudván, hogy így járok, mégis elhajlottam. Nézd, mire jutottam, hogy tudva magamot kínra bocsátottam. Bizony nem vethetek senkire egyébre, csak magam eszére. De meggyek, ha erre vett az ő szépsége, hogy magamot érte ejteném az tőrbe. Annak szép személye és víg tekintete, kit nem gerjesztene gyönyörű beszéde, örvendetessége, pedig érte, és nem másért vagyok ebbe. Legyen az én kínom ő egészségéért, legyen halálom is bátor személyéért, ám szenvedjek azért, csak ne utáljon meg én hív szerelmemért. Jót várnék ő tőle, de ő csak gonosszal fizet, különféle sok kínokkal, kegyetlen válasszal, kivel engem megöl gyakorlatossággal. Nem panaszolkodom semmit már felőle. Azt sem érdemlettem volna bizony tőle, hogy nagy szerelmibe engemet már bévett. Vagyok szeretője, tulajdona vagyok, szabad ő én velem, rabja vagyok, meggyek, ha megöl is engem, vagy csak gyötri lelkem, szabad, ihom vagyok, övé szegény fejem. Hiszem, ha esméri idővel én bennem, hogy nem csalár szívvel szemillit szeretem, talán megszán engem, s nem legyen kegyetlen örökké ellenem. Engem noha mostan előle elűze, búcsúmot úgy adá, mint számkivetésre. De talán még végre jutok ő nékie valaha eszébe. Azért immár nekem el kell most indulnom, de elmémet ugyanitt kell nálad hadnom, rólad gondolkodnom. Legyen Isten hozzád, édes vigasztalóm. Nem úgy megyek el, hogy lennék nálad nélkül, mert miként, hogy test nem élhet lélek nélkül, így te szerelmettül soha nem válhatom meg halálom nélkül. Ne felejts el azért te is, kérlek engem. Ha immár elűzél, csak ne gyűlöl lelkem, enyhíts meg szerelmem. Mondd, ez bizony igen szeret vala engem. Az versszerző neve fel vagyon jegyezve. Könyhullatásiban rendelte ezt egybe keserves énekbe. Ha Isten szereted, ne tréfál meg érte. Thank you. Nő az én gyötrelmem, az én szerelmemről való gondolkodtomban. Reménytelen vagyok. Immár csak kívánok jutni hamar halálban, hogy halálom által vég szakadhasson már ennyi sok nyavajámban. Engem már szép Vénusz ő édes fiával, Kupidóval sirasson, nyavajás voltomban, mint régi szolgáját, keservesen megszánjon. Ha eszében jutok, fohászkodásokkal engemet ő óhajtson. Mert az én szívem tulajdon fejedelme hozzám mostan kegyetlen. Engemet elvetett ő szemei elől, forog életem ellen. Szándéka néki az, mennél tovább lehet, engemet kesergessen. De te én elmémnek azelőtt szerelmes és kegyes tömlöc tartója, mit engedhetnél meg, ha ellened való vétkem nekem nem volna? Vedd el haragodott immáron én rólam, légy életem oltalma. Prokrisznak elfuttán nagy szernyő halálán miként ura kesergett, vagy izméni ifjú, mely bánatban akkor mátkájáért lehetett, hogy az hajósoktól tengerbe mátkája kegyetlenül vettetett. Ezeknek szűvéhez az én szívem is már keservében hasonló. Örök síralomban foglalta ő magát, mindenkor csak búskodó, mert az én szerelmem látom teljességgel, hogy engemet utáló. Ó, megrepedezett kősziklák közt legelt, kietlenben született, tigrisnemen termett, pár duc tejjel nevelt, mire nem szánsz engemet? Elvesztheddé azt, ki tégedet mindholtig híven, s igazán szeret. Elszántam magamban, mint nyomorodott rab hajamot megeresztem. Gyászruhában járván mindennek előtte megalázom életem, titkos helyemen is mind lelkem fottáig szerelmet keseregjem. Na, megóhajtasz még nagy fohászkodással, ezt bizonnyal elhittem. Halván gyászruhámot, keserves voltamot, így szólasz még felőlem. Elűzém, mond, tűlem, vajon hol keressem őtet már, én Istenem? Bocsánatot várok tőled mindezekért, ó, én reménylet kincsem. Ha jóval már nem vagy, csak azon könyörgök, gonosszal se légy nekem. Míveld ezt magadért, s az jó szerencsédért, mint raboddal én velem. Nő az én örömem, most az én szép szerelmem erre való néztében, búskedvem sincsen semmi én nekem, mert is megbévett nagy szerelmiben, megengedett, fogott kezet, megbékéllett kegyelmesen, halálom túl megtérített, engem csókolván édesen. Szép Vénuszt azért már kisfiával jó téteért még élek, mind áldom, hogy jóra hozta szerelmesemmel vétkemért gonoszul fordult dolgom, kegyelmet nyert, meg beszerzett, tudta, mert hív szolgálatom, hogy vétettem nem szánszándékoka, de tudatlanságom. Mint az idvösség, semmi nem egyéb az Isten színinek látásánál, én boldogságom is csak abban áll, ha szerelmét látom igazsággal, örömre fordít, ha szólít magához édes szavával, boldogít, ha hozzászorít, ölelve gyönge karjával. Ezelőtt neki csak rabja voltam, őtet jutalom nélkül szolgáltam. Rabságból kivett, szolgájává tett, szolgálatom nem esik helyában, mert ajakát, mint jó szolgyát adja, hogy én megcsókoljam. Szerelmivel ajándékoz, csak hogy tovább is szolgáljam. Sem jázon a szép aranygyapjúnak, sem vitéz Éneász Lavíniának nem örült ennyit, mostan amennyit én örültem jó akaratjának. mert mi lehet ennél kedvesbb, édesbb én kívánságomnak, mint csókolni dicsőséges színét mennyei orcának. Vajon s ki élheti én nálamnál nagyobb kedve szerint már világát? Vajon-e inkább kihasonlítsa én boldogságomhoz állapotját? Szeret ő, és kegyes, kedves, mutatja hozzám hív voltát. Nincs bánatom, gyanúságom, mert esmérem igazságát. Gond nélkül azért vígan éneklek, örvendek csak igaz szerelemnek. Míg élek, arra figyelmes leszek, hogy ne legyek ellene kedvinek. Dicsértessék jó tétejért, megbocsátott már fejemnek, megcsókolván, és ezt mondván, miért mondasz kegyetlennek? Nagy kerekkék ég, dicsőség, fényesség, csillagok palotája, szép zölddel béborult, virágokkal újult, jó illatú földtája, csodákat nevelő, gályákat viselő nagy tenger maradvája. Mi haszon én nekem, hegyeken, völgyeken, bujdosva nyavalognom, szörnyű havasokon, fenepárduc módon, kietlenben bolyognom, tövisközt bokorban, sok esőben, hóban, holtig csak nyomorognom. Medvéknek barlangit, vadak lakóhelyit mi haszon, hogy bejárom? Emberek nem lakta földön így régóta, mi jutalmomat várom? Ha mindenütt éget szerelem engemet, mind búm, kínom, csak károm. Sokszor vadászással, szép madarászással én mind csak azon voltam, hogy nagy szerelmemet kiforral engemet szívemben mind megoltsam. De semmit nem nyertem vele, sőt, vesztettem, mert inkább égtem, gyúltam, mert valahol járok, s valamit csinálok. Elmémben mind ott forog Júlia szép képe, gyönyörű beszéde. Lelkem érte forr, buzog. Valahova nézek, úgy tetszik szememnek, hogy mind előttem mozog. Noha felmetszette szívem közepette Kupidó neki képét, gyémánt szép betűkkel, maga két kezivel, de mégis szép személét nézni elűz engem, noha nyilván érzem, hogy csak vallom gyötrelmét. Más kegyes is engem szeret, de én őt nem, noha követ nagy híven. Azért, mert az Isten csodául nagy bölcsen csak Júliára éppen minden nagy szépséget ez földön úgy szerzett, hogy senki szebb ne legyen. Ó, én reám dihűt, elvesztemre esküdt, igen hamis szerelem. Miért nem holdultatsz meg annak, kit jártatsz utánam szerelmesen? S mire kedvem ellen gyújtasz ahhoz engem, aki megnyerhetetlen? De te törvényidnek, noha csak vesztenek, kételen kell engednem. Zsámolyul vetettél, rabjává ejtettél, mert Júliának engem. Kínját hiszem csuda, hogy mintha jó volna, oly örömest viselem. Mint az lepentőcske, gyertyalang közibe magát akartva üti, nem gondolván vele, hogy gyertyalang heve meg is éget is üti. Szívem is ekképpen Júlia szenében magát örömmel fűti. Hatalmas szemei, haragos beszédi engem noha vesztenek, de minden szépségnél, minden szerelemnél mégis inkább tetszenek. Rajta esik, hal, vész lelkem, s csak az nehéz, hogy tart szám kivetetnek. De ám akár megyen velem bár szerelem, szabad legyen már vele. Csak hogy ezt engedje kínom érdemébe, hogy az, mint felmetszette Júliát szívemben, szintén úgy versemben is. Tessék meg szép képe! hideg levén kívül, égvén penig belől Júlia szerelmétül, jó hamar lovakért járván Erdél földét, nem nagy fáradtság nélkül. Ezt összverenderém, többé nem említvén Júliát immár versül. Ez az Júliáról szerzett énekeknek az vége.
Kedves hallgatóink, Balassi Bálint verseit Bánffy György előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg az Abul Kászim kincse című mese negyedik részét, amit Tóth Levente olvas fel.
A vénorvos titka. Hajóslegény voltam egy jemeni kalmár vitorlásán. Hajónk sok országot, sok várost bejárt, s egyszer bizonyos árukkal megrakodva Bászrába is eljutott. Amíg a hajó a kikötőben vesztegelt, akadt egy kevés időm, hogy megtekintsem a várost, melynek szépségéről már sokat hallottam. Kivált képpen a szultán palotája előtt nézelődtem sokáig. De volt is azon látnivaló elég. Falait hatalmas fehér terméskőkockákból rakták fel az építők, és száz meg száz ablakának mindegyikét más-más faragás díszítette. Ahogy sorra megbámultam a remekbe készült faragásokat, az egyik emeleti ablakban egy csodálatos szépségű fiatal leányon akadt meg a tekintetem. A leány arcát nem fette fátyol, szemét nem sütött el, amikor pillantása az enyémmel találkozott. Sápadt arcát végtelen szomorúság ülte meg. Szépsége és szomorúsága a szívemig hatolt. Mint egy megbabonázva léptem közelebb, ki vagy te, szép leány, kérdeztem, és miféle bánat sorvasztja lelkedet? A leány ilyet mozdulattal intett halkabb beszédre, majd így válaszolt. Rabnő vagyok, nevem Derdáne, atyám orvos. A szultán valami igaztalan váddal börtönbe záratta, hogy engem rabszolgaként a palotájába hurcoltathasson. Hogy ne volnék hát szomorú, amikor sem atyám, sem a magam szabadulását nem remélhetem. Neked is azt tanácsolom, ifjú, hogy távozzál innen sietve, mert ha a szultán őrei meglátnak ablakom alatt, a halál fia vagy. Megmentelek fogságodból, szépséges rabnő, feleltem hirtelen buzgósággal. Éjszaka, amikor a hold lebukik a dombok mögött, érted jövök, várj rám itt, az ablakodban. Láttam, hogy az őrök, akik szüntelenül a palotát kerülgették, arra felé tartanak. Gyorsan búcsút intettem hát Derdánénak, és elvegyültem az utcai járókelők között. Este már korán ott ődöngtem a palota körül. Megfigyeltem, hogy a fala nem sima. Az egymásra rakott terméskőkockák között mindenütt rés nyílik, épp elég széles és mély ahhoz, hogy árbócmászáshoz szokott erős kezem és lábam megkapaszkodjék bennük. Alig vártam, hogy a hold eltűnjék, és a palota sötétségbe boruljon. Végül ez a pillanat is elkövetkezett. Az árnyék mind feljebb kúszott a fehér falon, és éjféltájt elérte Derdáné ablakát. Megvártam, amíg a görbekardos katonák éjszakai őrjárata elhalad előttem, aztán odaosontam a palota tövébe, ledobtam sarumat, és a résekbe és faragásokba kapaszkodva felkúsztam a meredek falon. Derdáne rettegve és reménykedve ott várt a szobájában. Egyetlen szót sem váltottunk, hogy az ajtó előtt strázsáló őrök meg ne hallják. Vállamra emeltem Derdánét, és elindultam az ablak felé, mert abban bizakodtam, hogy azon az úton, amelyen jöttem, a leánnyal együtt is lejutok. Hiszem is, hogy sikerült volna, amit kiterveltem, ha közben nem szól a bal szerencse. A szobában teljes volt a vakhomály. Nem is gyaníthattam hát, hogy az ablak mellett egy könnyű asztalka áll, és azon egy magas porcelánváza. Ahogy az ablak felé tapogatóztam, egy óvatlan mozdulattal meglöktem az asztalt, a váza megbillent, és hatalmas csörömpöléssel a földre zuhant. Derdáne felsikoltott, menekülj, csak veled együtt, feleltem. De akkor már késő volt. Az ajtón fegyveresek rontottak be, megragadtak mindkettőnket, és egyenesen a szultán elé hurcoltak. Ez a leány ártatlan, kiáltottam. Tudta nélkül és akarata ellenére másztam be az ablakon, hogy elraboljam. Nem igaz, vágott szavamba Derdáne, én kértem ezt az ifjút, hogy szabadítson meg, s mivel idegen ebben a városban, nem tudta, hogy a szultán palotájában jár. A szultán gyorsan ítélt. Vessétek a folyóba mind a kettőt! Tudtuk, hogy ez a halálunkat jelenti, hiszen a Sat el Arab, amely ott hömpölyög a palota mellett, arról nevezetes, hogy százával nyüzsög benne az örökké éhes, örökké zsákmányra leső krokodilus. A testőrök engem is, Derdánét is karon ragadtak, és egy toronyba vezettek, amelynek lábát a folyó vize mosta. Bocsáss meg nekem, Derdáne, suttogtam, amiért a vesztedet okoztam. Köszönöm, hogy meg akartál menteni, válaszolta a leány. Egy szempillantás múlva az őrök egy magas ablakból mindkettőnket a folyóba vetettek. A víz összeborult a fejem fölött. De hát hajóslegény voltam, nem egyszer életemben sodort már a hullámokba a vihar. Egy-két erős karcsapással felbuktam a víz alól. Derdánét kerestem, a nevét kiáltoztam. Semmi válasz. Elnyelte a sötétség. Elnyelték a habok. Egy hideg, pikkelyes állati test súrolta a térdemet, nagyot rúgtam az oldalába. Egy másik krokodilus tátott szájjal úszott felém, ellöktem a kezemmel. Kapkodva, csapkodva igyekeztem arra felé, amerre a partot sejtettem. Nagy sokára talajt éreztem a lábam alatt. Kitámolyogtam a partra, és ott összeroskadtam a fáradtságtól és a bánattól. A földre leborulva sirattam Derdánét, akinek halálát én okoztam. Reggel felmásztam egy homokdombra, és végig tekintettem a vidéken. Hajómat nem láttam sehol, úgy látszik este vagy kora hajnalban felszedte a horgonyt, és elvitorlázott. Hová menjek? Mit évő legyek? A városba nem akartam visszatérni, mert attól tartottam, hogy felismernek a szultán katonái. Elindultam hát délnek a tengeröböl felé. Gondoltam, majd csak akadott valami hajó, amely felfogad és örökre elvisz erről a tájékról.
Kedves gyerekek, ma az Abul Kászim kincse című mese negyedik részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atya emlékedését az utolsó ítéletről, a szerkesztő Grunda János.
Na de folytassuk Sziennai Szent Katalinnak a könyvét, a dialógust, mert egy kicsit elkanyarodtunk, bár nem a témától, hanem csak egy kicsit a könyvtől. De hasonlóképpen folytatja a mennyei atya is a tanítását Sziennai Szent Katalin által. Az idézetet folytatom. Miként a beteg szem az annyira fényes napban is csak sötétséget lát, az egészséges szem pedig világosságot, és ez nem a fény hibájából van, mintha a világosság mutatkozna másképpen a vaknak és a látónak, hanem a szem hibájából következik, amely beteg. Ugyanígy a kárhozottak az én fiamat sötétségben, gyűlöletben és szégyenben látják. Nem az én isteni fönségem hibájából, amely eljött ítélni a világot, hanem a saját hibájukból. Idézet vége. A végső dolgokról beszélgetve, hadd idézzek a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium nevezetű dogmatikus konstitúciójából, amit az egyházról ír. 49. pont. Amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében és vele mind az angyalok, és a halál szétrombolása után alá nem lesz vetve neki minden, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsült állapotban vannak, és tisztán látják magát, a háromszemű egyistent, amint van. Más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a felebarát ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. És visszakanyarodok a 48. ponthoz. Az egyházban tehát már kapcsolatban vagyunk Krisztussal, és meg vagyunk jelölve a Szentlélekkel, aki örökségünk foglalója. Valóban Isten gyermekeinek hívnak bennünket, és azok is vagyunk. De még nem jelentünk meg Krisztussal együtt abban a dicsőségben, melyben hasonlók leszünk Istenhez, mivel látni fogjuk őt úgy, amint van. Tehát amíg e testben vagyunk, távol zarándokolunk az Úrtól, és bár a lélek zsengéjét hordjuk magunkban, sóhajtozunk, és szeretnénk Krisztussal lenni. De ugyanaz a szeretet sürget bennünket, hogy egyre jobban neki éljünk, aki értünk meghalt és feltámadt. Arra törekszünk tehát, hogy mindent az Úr kedvére tegyünk, és magunkra öltsük Isten fegyverzetét, hogy szembeállhassunk az ördög cselvetéseivel, és ellenállhassunk neki a gonosz napon. Mivel pedig nem tudjuk sem a napot, sem az órát, az Úr intelme szerint állandóan virasztanunk kell, hogy amikor befejezzük földi életünk egyetlen futamát, beléphessünk vele a mennyegzőre, az áldottak közé számláltassunk. S ne kelljen, mint haszontalan és lusta szolgáknak az örök tűzre távoznunk, a külső sötétségre, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz. Mielőtt ugyanis uralkodni kezdenénk a megdicsült Krisztussal, valamennyiünknek meg kell majd jelennie Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megkapja, amit testi életében kiérdemelt, aszerint, hogy jót vagy gonoszat tett, és a világ végén eljönnek, akik jót tettek az élet föltámadására, akik pedig gonoszat tettek az ítélet föltámadására. Ezért, meggondolván, hogy a jelen élet szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, mely majd megnyilvánul rajtunk, a hitben erősen várjuk a boldog reményt, a nagy Istent és a mi üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőséges eljövetelét, aki átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi megdicsült testéhez, s aki eljön, hogy megdicsőjön szentjeiben, és csodálatos legyen azokban, akik hittek. Beszéltünk az utolsó ítéletről, és most egy kicsit beszéljünk a külön ítéletről. A Szentírás szerint halálunk után, halálunk pillanatában eldől az örök sorsunk. Itt jusson eszünkbe a gazdag és a szegény Lázár története, vagy a jobblator, akinek azt mondta Jézus a kereszten függve, még ma velem leszel a paradicsomban. Nem azt mondta, hogy holnap, hanem hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Mondta ezt egy köztörvényes bűnözőnek azért, mert hit Jézusban, hit Jézusnak, de nem csak azért, mert hitt, mert vállalta a szenvedést, ugyanúgy, mint ahogy Krisztus is. Vállalta az áldozatot. És ezt a szenvedést már Krisztus szenvedéséhez kapcsolta, ami a szavaiból kisejlik. Vagy Szent István diakónus látomása, miközben megkövezték, látta a megnyílt eget. Tehát a halálunk pillanatában elválunk a testtől, illetve megjelenünk Isten ítélőszéke előtt. A külön ítéleten mi magunk ítéljük meg magunkat, az alapján, hogy mennyire ismertük meg Krisztust. Krisztus lesz a mérce számunkra, aki maga az igazság. Itt tárgyilagosan összehasonlítjuk magunkat Krisztussal. Van olyan teória is, hogy a halál pillanatában lehetőséget kapunk még egy döntésre, még egy lehetőséget. Ebben a határhelyzetben az ember újra döntés elé kerül, mint ahogy megkapta ezt a jobblator is és a ballator is. Az egyik így döntött, a másik úgy. Hallottam valahol egy kis történetet. Volt egy testvérpár, az egyik közülük hívő volt, a másik hitetlen. És a hitetlen az életének egy bizonyos szakaszában úgy döntött, hogy öngyilkos lesz, és a hídról a folyóba ugrott. A hívő testvére egész életében imádkozott azért, hogy az Isten bocsásson meg az ő testvérének, mentse meg az örök haláltól, és ne engedje, hogy elkárhozzon. És ennek a hívő testvérnek álmában megjelent az Úr angyala, és azt mondta, hogy ne félj, mert a testvéred nem kárhozott el, mert amíg a hídról a folyóba ugrott és folyóba érkezett, addig bocsánatot kért Istentől. De ezt a te álhatatos imádnak köszönhette, hogy ilyen kegyelemben részesült. Nem tudhatjuk, hogy mi történik a lélekkel a halál előtti pillanatokban, amikor egy haldokló van mellettünk, és már az agóniáját éli, már nem tud beszélni, gyakran elfordul tőlünk a világtól is, mintha már Isten felé fordulna, ezt megtapasztaltam én is. Viszont azt mondják, hogy eközben mindent hall és mindent ért. Pedig mi esetleg azt gondoljuk, hogy már, mivel nem kommunikál velünk, ezért nem hall és nem is ért meg semmit. A különítéleten végleg eldől az ember sorsa, állapota mégsem mondható véglegesnek. Azért, mert van, aki még a tisztító tűzbe kerül a purgatóriumba, és még lesz a test feltámadása az utolsó ítéleten. Föltehetnénk a kérdést magunkban, hogy a külön ítélet nem teszi-e fölöslegesé a végítéletet. Mi a többlete a végítéletnek? Van-e egyáltalán értelme? És természetesen minden, ami Isten rendelése szerint van, annak értelme van, az logikus. Nézzük meg, hogy mi a többlet a végítéleten, a különítélethez képest. Az egyik lényeges különbség a test feltámadása, ami a parúziához köthető esemény. A második az anyagvilág megdicsőülése. Új ég és új föld. Epifánia, Krisztus istenségének megnyilvánulása. Dániel könyvében olvashatjuk, az emberfia majd eljön az ég felhőin hatalommal és dicsőséggel. Első eljövetelekor szolgai alakban jelent meg köztünk, megalázta magát, második eljövetelekor pedig dicsőségben fog eljönni. Következő, a szentek közössége teljessé válik. Következő, befejeződik az üdvtörténet. A célból jobban látjuk az üdvtörténet összefüggéseit. Isten nem csak megteremtette, de célba is vezeti a világot, az üdvösségbe vezeti. Következő különbség, a parúziának közösségi jellege van. A különítélet egyéni, individuális. Következő többlet, a parúzia Isten igazolása is lesz. Az igazság órája. Pedagógiai célja is van a kétféle ítéletnek. Az utolsó ítéleten az egész világ előtt lelepleződik a lélek, és az egész világ látja cselekedeteit, szavait, gondolatait, és ez sokakat visszatart a bűntől. Gondoljunk bele, hogy gyerekeink, feleségünk, családunk, barátaink látni fogják az én cselekedeteimet, szavaimat. És bizony, milyen sokszor teszünk olyat, amit szeretnénk, ha senki nem tudna meg, és senki nem látna. De ott minden láthatóvá válik. Lesznek, akik szégyenkeznek, és lesznek, akik örvendeznek. Ki mit tett életében? Következő többlet vagy különbség a utolsó ítéleten a beteljesedés gondolata. A szentek boldogsága már közvetlenül a halál pillanatában is megvan, de ez kiteljesedik a végső ítéleten. A kétféle ítéletet egységben kell látnunk és folyamatban. Már itt feltámadunk a keresztségben, folytatódik halálunkkor a mennyországban, és beteljesedik a parúziakor. Ez egy nagyon fontos gondolat, el is ismétlem. Tehát folyamatában kell látni az ítéletet, ami már a világban van, amióta Jézus Krisztus megtestesült, és azóta a végső időket éljük, és már itt most, a jelenben történik az ítélet, és a feltámadás pedig elkezdődik a keresztségben, folytatódik halálunkkor a mennyországban, és beteljesedik parúziakor, Krisztus második eljövetelekor. Hogyan álljunk az ítélethez, akár a különítélethez, akár a végítélethez? Elsősorban ez a tanítás, amit a katolikus egyház által tudhatunk, az ítéletről és az ítélet lefolyásáról, amit kinyilatkoztatott nekünk a Szentírás, az elsősorban felhívás a megtérésre, hogy komolyan vegyük az üdvösségünket, komolyan vegyük a lelkünket, ami nagyon drága az Isten előtt. Abból lehet megtudni a lelkünk értékességét, hogy Jézus Krisztus életét adta a lelkünkért, a testünkért, értünk. Buzdítás is ez a tanítás, hogy éljünk egyre inkább erényes, erkölcsös életet, Krisztus tanítása szerint életet, Krisztusi életet, és vigasztalás is egyben, mert aki Krisztus mellett dönt, annak a reménye egyre erősebb, és a félelem az ítélettől, a kárhozattól, a semmibe hullástól, a halálunktól, az egyre inkább oszlik el, és reményé világosságá változik.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk Magsó Péter atya elmélkedését az utolsó ítéletről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Ma este a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a zenéket Bartók Beáta válogatja, a technikus Somogyi Márton. A bemondót Berecz Renátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. 20 órától ökumenikus imaórát közvetítünk felvételről az egri református templomból. Igét hirdett Ternyek Csaba egriesek, az imádságot Tóth Imre református lelkész vezeti. A 21 órai hírek után kezdődik Kultúrkör című műsorunk. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején dr. Utri Attila a közelmúltban megjelent Ragozinka, Legenda és Valóság című könyvéről beszélgetünk a szerzővel. Ezt követően a Filharmónia Magyarország Miskolci és Egri Filharmónia bérletének soron következő februári koncertjeit ismertetjük. Végül pedig a Gárdonyi Géza Színház új bemutatójáról, a Lököttek című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. Rövid ajánlónkban dr. Utri Attila, ortodox keresztény író beszél.
Hát kinek ajánlom? Hát először is azoknak ajánlom, akik hisznek a Szent Háromságban. Ez mindenképpen ahhoz egy igen nehéz út vezet a megtéréshez. Sok nélkülözés, de egy állandó belső öröm az, ami kíséri az otunkat, végülis az üdvösség. Azért van a földi életünk, fölkészüljünk a halálra, a halál utáni életre, az örök életre.
21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Téka című összeállításunk szól, melyben Szent Vince ünnepéhez kapcsolódva Koklács Katával, az Egri Borvidék marketing vezetőjével beszélgetünk életéről, hivatásáról és a borhoz való kapcsolódásáról. Ajánlom, következik a műsorhoz.
Szerintem van az emberben, főleg aki itt születik, egy olyan misszió tudat, hogy már csak azért is, mint hogyha a Jóisten pontosan ezt akarná, hogy úgy is bírod, de hogy van egy asztal, ahova leülünk körbe, és megbeszéljük, hogy kivel mi történt aznap. Én szeretném, hogyha ennek ott lenne a része, hogy megkóstolják azt, amit bortermelők, szőlészek vérverejtékes munkával az asztalra tettek. Valahogy így tudnám megfogalmazni, de ez ugyanúgy igaz egy alma termelőre is, aki utána almalevet készít belőle, csak valahogy engem nem az fogott meg, hanem a bor.
Ugyanebben az idősávban kisújszállási vételkörzetünkben Szent II. János Pál pápa életéről, pápaságának kezdeti éveiről, Budapéter teológiai tanárral beszélgetünk. Most ajánlónkat hallják.
Az ő születése, ugye 1920, az Lengyelország történetében egy eléggé viharos időszak. Bele kell gondolni, hogy az első világháború előtt nem létezett Lengyelország, és pontosan a második világháborús békekötések hozzák létre újra Lengyelországot, amelyet újra kell egyesíteni a korábban poroszok, osztrákok, illetve oroszok által megszállt területekből, és közben azért az nagyon komoly feszültségeket is okozott Lengyelországban. Tehát, hogy három évszázadokon, több mint 100 éven keresztül másképpen fejlődő országrészt összekovácsolni, ráadásul ott van a nagy keleti szomszéd, a Szovjet-Oroszország.
22:10 kezdődik Feltámadt Krisztus Boldogságunk című műsorunk. Ezt követi Megmaradni című műsorunk, melyben a Felvidék nyelvhasználati kérdéseivel fogunk foglalkozni, valamint bemutatjuk Pósa Lajos író hagyatékának gondozóit is. Most Őri Pétert, Csallóközs Csütörtök polgármesterét hallják.
Az elmúlt 13 évben több mint 100 törvényt fordítottunk le, azoknak teljes aktualizációit, nagyon sok űrlapot, dokumentumot készítettünk el, és javult a helyzet, tehát azt is el kell mondani, hogy erősen javult a helyzet. Vannak olyan kérdések, amelyek most már úgymond automatizmussá váltak, hogy mondjak konkrét példát, hogy lehet automatizálni őket. A törvény azt mondja ki, hogyha én, mint gyakorló polgármester is, a adó határozatot adok ki, akkor azt nekem szlovákul kötelező kiadni. Ha a polgár kéri magyarul, akkor ki kell adjam neki magyarul is. De senki nem tiltja, hogy két nyelven kiadjam automatikusan, így mondjuk 1700 helyi adóról szóló határozatot küldünk ki minden egyes lakosnak két nyelven.
23 órakor újból híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsora szól. 23:25 a Hitvallót hallgathatják meg, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a beszélgetést a helyes istenkép kialakulásáról. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
A Szent István Rádió. Hagyomány és